Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szlovák és a magyar nemzet a történelmi múlt, a kulturális együttélés és sok más tekintetben, például a kereszténység tekintetében is teljes mértékben egymásra van utalva. És ez így lesz a következő évszázadokban is. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a szlovák tanítási nyelvű óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium 75 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepsége Budapesten. Soltész Miklós kifejtette, éppen az egymásra utaltság miatt a magyar és szlovák vezetőknek, legyenek akár politikusok, önkormányzati vagy parlamenti képviselők, akár intézményvezetők, feladatuk, hogy mindkét országban megőrizzék a nemzetiségeket. Az idén 75 éves jubileumát ünneplő szlovák tanítási nyelvű intézmény kapcsán úgy fogalmazott: ha belegondolunk, hogy ezt az iskolát 1950-ben, a kommunizmus egyik legnehezebb időszakában alapították, akkor hálásak lehetünk. Felidézte, hogy abban a szörnyű időszakban, a II. Világháború után az akkori vezetők egy erőltetett szlovák-magyar lakosság cserével is tetézték a bajt. Éppen ezért óriási jelentősége van ennek az intézménynek, hangsúlyozta. Orbán Viktor miniszterelnök videó üzenettel csatlakozott a Matteo Salvini vezette Liga párt Firenzében szombat délután kezdődött tisztújító kongresszusához. Közölte a jobboldali olasz kormányerő, amely nyilvánosságra hozta a találkozóhoz csatlakozó európai politikusok névsorát. A nyilvánosságra hozott névsor szerint a szombat délutántól majdnem vasárnap estig tartó kongresszus első napján Mettizen, a dán néppárt elnök helyettese lesz jelen. A miniszterelnök reális esélyt lát a megállapodásra a szolgáltatások árairól, a bankszektorral, és reméli, hogy sikerül egyességre jutni a telekommunikációs szolgáltatókkal is. Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában kijelentette: három területen történtek olyan áremelkedések, amelyek súlyosan érintették a magyar családokat. Kifejezetten gyötrelmes dolgok ezek, fogalmazott. Az egyik az élelmiszeráraknak az emelkedése. Ott kellett a leggyorsabban beavatkozni, mert enni kell, és itt nem lehet várni. A második terület a szolgáltatásoké. Ott kirívóan nagymértékben emelkedtek a telekommunikációs szolgáltatások ára. A kormányfő közlése szerint itt szigorú hangú beszélgetések zajlottak az elmúlt időszakban. Fontos és egyúttal fő cél, hogy minden utolsó óvodai évben lévő gyermek napi szinten részesüljön olyan fejlesztésben, ami segít őt az iskolára való felkészülésben. Hangsúlyozta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán. Balatoni Katalin azt mondta, a világváltozása és gyorsasága az óvodára is hatással van. Ennek kapcsán kérték pedagógusok és igazgatók véleményét arról, hogy ez a változás milyen irányú, mit tapasztalnak ők. A visszaküldött kérdőívek alapján bebizonyosodott, hogy a gyermekek készség és képesség szintje az elmúlt 5 évben az iskolába való belépéskor nagymértékben csökkent, közölte a helyettes államtitkár. Példaként említve a beszédkészséget, a szociális és mozgásos kompetenciákat, amelyek hatással vannak a pedagógiai munkára is. Balatoni Katalin úgy fogalmazott: ez természetes folyamat a világban, de az oktatás irányításnak kell elsőként reagálnia ezekre, és arra kell választ találni, hogy miként tudnak segíteni a gyermekeknek, a családoknak, és természetesen a pedagógusoknak is. A csehországi lakossági energiaszámlák is igazolták és bebizonyosodott, hogy egész Európában a magyarok fizetik messze a legalacsonyabb gáz- és áramdíjat, mondta a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalára feltöltött videójában. Németh Szilárd a videóban beszámolt arról, hogy találkozott David Konvalinával, az egyik legnagyobb cseh szolgáltató főtanácsadójával. Az általa bemutatott gáz- és áramszámlák is azt igazolták, hogy a csehek gyakorlatilag a háztartási energiáért a négyszeresét fizetik annak, mint a magyarok. Most is bebizonyosodott, hogy a magyar rezsicsökkentésnek nincs párja. Mi magyarok fizetjük Európa legkisebb gáz- és áramszámláit, mondta a rezsibiztos. Végül az időjárásról. Felhő átvonulásokra lehet számítani a keleti megyékben több, máshogy kevesebb felhővel. A középső országrészben lévő összeáramlási zóna mentén helyenként záporok, hózáporok alakulnak ki. Az északnyugati északi szél többfelé megerősödik, főként a Dunántúl középső részén és a Zemplén térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben 5 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Pintér Beátával beszélgetünk, aki két Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdő fiát neveli. Az igencsak drága kezelésükhöz most a Hunyadi Mátyás Általános Iskola gyűjtést indít egy egésznapos, nyitott kapus programsorozat keretében. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és mai vendégemet Pintér Beátát, akivel már egy korábbi riport alkalmával beszélgettünk, hiszen ugye szóba kerültek a fiúk, akik izomdisztrófiával küzdenek. Hol tartanak ők jelenleg a betegségükben? Romlott az állapotuk azóta, mióta legutóbb beszélgettünk?
Hát ugye ez a betegség arról híres, hogy bármit fejlesztünk, mindig romlás tapasztalható, tehát nyilván látható a romlás. Szerencsére nem gyors a romlás, ennek azért nagyon örülünk, ezért nagyon hálásak vagyunk, hiszen ugye szteroiddal lassítjuk ezt a folyamatot, de azért lehet látni, hogy mondjuk ha le kell hajolni valamiért, onnan már nem mindig tud egyedül fölegyenesedni, akkor szól, hogy segítsek, és akkor szeretne fölállni. Ugye ő Barni táltos a farsangi bálon, úgy ment a többi gyerekkel, hogy ő is bulizik, utána két napig feküdt, hogy fáj a lába, hát ugyan mondtam, hogy itt nem, nincs itt ugra-bugra, tehát ezt már nem lehet. Tehát ezeket ugye évről évre megtapasztaljuk, hogy tavaly farsankor még ilyen probléma nem volt. Most már van ilyen probléma. Tehát romlanak a fiúk, de mi mindent megteszünk azért, hogy megtartsuk a járóképességüket a végletekig, tehát ameddig lehet.
Lehet, hogy érdemes egy kicsit felidézni, hogy mi is ez a betegség, és ők honnan indultak. Azt ugye említettük a korábbi beszélgetésünk alkalmával, de ha valaki nem követte a műsort, akkor most neki ez merőben újdonság lehet.
Igen, ez a Duchenne-féle izomdisztrófia, ez arról szól, hogy a szervezetünk leghosszabb génje, a disztrofin gén, ő az, aki felelős azért, hogy az a fehérje előállítódjon a szervezetünkben, ami az izom építést segíti. És nekik ebben a génben egyetlen egy építő elem hiányzik, de ez azt jelenti praktikusan, hogy nem épül meg a fehérje. Tehát ők megszülettek egy X izom mennyiséggel, amíg az őssejtek a szervezetükben aktívak, addig ugye ez nem annyira jelentős a romlás, hiszen ott még azért van egy kis javítás, lehetőség, de aztán a pubertással és a kamaszkorral ezek az őssejtek szépen kikopnak, és a meglévő izomzatuk, miután nekik nem tud épülni, akkor két feladatunk van, egyrészt vigyázni a meglévőre, tehát nem túlterhelni egyáltalán, igazából mindenféle segítséget megadni, tehát nem lépcsőzni, nem cipelni, nem gugolni, nem fölállni, tehát ezekre azért oda kell figyelni.
A fiúknak ez egyébként a gyakorlatban mit jelent, hogy honnan, hova fog majd romlani az egészségük?
Hát ez azt a romlást jelenti, hogy gyakorlatilag az állóképességüket veszítik el, tehát ez kerekesszék, majd utána elveszítik a felső végtagnak az erejét, tehát akkor már a kezük sem használható, és hát a legszomorúbb az, hogy ugye izomra van szükség a nyeléshez, a légzést segítő izmok, mint a rekeszizom vagy a bordaközi izmok is ugyanúgy sorvadnak, illetve hát nagyon nem árulok el nagy titkot, a szívizom is sorvad. Tehát nem jó a kép, amit az orvostudomány elénk fölrajzol nyilvánvalóan.
Viszont van erre, ami segíthetne rajtuk, ezt is említettük a korábbi riportban, de erről is beszéljünk egy kicsit újra, hogy viszonylag elérhetetlen gyógyszerről van szó.
Igen, ez egy elérhetetlen gyógyszer, ugye háromféle lehetőség van az ő állapotukat javítani, illetve nem rontani. Az első, amit születésük, illetve 2 éves koruk óta alkalmazunk, ez a lassítás terápiája, ami szteroiddal történik. Ennek a szteroidnak a mellékhatásait is le kell küzdenünk, mint például a csontritkulás vagy a glaukóma kialakulása. Aztán ugye táltosnál megjelent a fogszabályozásnak is a nehézsége, tehát nála még ez is egy plusz feladat. A második lehetőség az úgynevezett exon skipping, ami egyetlen egy ilyen génhibára, az 51-es építőkocka vagy építő elemre már kidolgozott gyógyszer, terápiában alkalmazott gyógyszer, viszont a fiú génhibájára ez nem alkalmas. Az ő génhibájukra kísérleti szerként már az Egyesült Államokban toboroznak kísérletbe alanyokat, Európában még nem. De ez még nem gyógyszer, ez egy kísérlet. Tehát, hogyha ebből nem lesz gyógyszer, akkor a gyerekekben voltak egy kísérletben, de utána nincs tovább, nincs folytatás. Illetve a génterápia a harmadik lehetőség. Ez az, amiről beszéltünk, hogy ez egy szinte elérhetetlen. Ez egy létező terápia, az Egyesült Államokban engedélyezett, az Európai Unióban nem, és értelemszerűen Magyarországon sem. És hát ehhez, ha nincs más megoldás, ez ott van, de hát itt egy gyereknek egyszeri infúzió, 1 300 000 000 forint, amin mindenki fennakad, hogy de mitől ennyi, valóban érthetetlen. Talán az szolgálhat magyarázatként, hogy ugye ehhez a szerhez a gyártótól nem, a gyógyszergyártól nem juthat hozzá senki, csak klinikán keresztül. A klinikán keresztüli hozzájutás pedig azt jelenti, hogy ha nincs abban az adott országban társadalom biztosítása, vagy bármiféle biztosítása az alanynak, akkor bizony a kórházi dolgozók fizetését is belekalkulálják ebbe a terápiába. Tehát, de azt mondtam, hogy egyefene kifizetem én vígan még a portás fizetését, és csak jussunk el idáig. Hát ehhez ugye egy alapítványt hoztunk mi létre, a fiúk számára, hogy a jó szándékú emberekhez fordultunk, egyéb más alapítványokhoz fordultunk, minden eszközzel küzdünk azért, hogy össze tudjunk gyűjteni pénzt, hogy kijuthassunk erre a terápiára.
Most a jótékony ügyetek mellé állt az Eger Lions Klub is, ugye az adó 1%-kal lehet most segíteni. Kicsit mutassuk be ezt a hallgatóknak, hogy megismerjék ők is ezt a lehetőséget.
Hát ez egy nagy karácsonyi meglepetés volt számunkra, hogy a Lions Klub jelezte nekünk, hogy ugye mi, tehát a fiúk alapítványa nem tud még 1%-ot gyűjteni, mert ahhoz megfelelő számú lezárt üzleti évnek kell lenni. Hát ez egy tavaly indult alapítvánnyal, most ugye egy évet tudtunk eddig lezárni, ez nem elég. És a Lions Club pedig ezzel tud minket segíteni, hogy ők az ő adószámukat megadva fogadják az 1%-okat, és amikor az ő számlájukra megérkezik az adóhivataltól, akkor utána azt egy az egyben a Bátor Táltos alapítvány számlájára átutalják.
Van más formája is a segítségnyújtásnak, hiszen itt, hogyha most gondolok az 50 forintos palackokra és alumínium dobozokra, ott is van lehetőség segíteni.
Így van, tehát megvan az a QR kód, amit ott a visszaváltó automatáknál, ha beolvasnak és lementik a telefonjukra és beolvassák, akkor arra számlaszámra tud érkezni a 50 forintok sokasága. Igen, ez is működik.
Látszik? Te erre rálátsz egyébként?
Rálátok, igen, látszik. Nem gondolnám, hogy ez a legütősebb összeg, de mi minden forintnak örülünk. Igen, ez is egy lehetőség, hiszen sok ember lehet, hogy csak ennyit tud tenni, de mégis jó érzés számára, hogy valamivel mégis tudott segíteni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a fáradtságot is, hogy ezzel is tudnak minket segíteni.
Táltos és Bátor, ők egy viszonylag jó állapotban vannak. Tehát azt ugye múltkor beszéltük, hogy az ő korukhoz képest ők már sokkal-sokkal jobban le kellett volna, hogy épüljenek, de nem így történt, és gondolom a te gondoskodásodnak is köszönhető.
Hát nyilván nem csak az én gondoskodásom, bár én anyaként azt gondolom, hogy mindig a legjobbat kell, hogy adjam nekik, és ez tényleg szinte születésük óta ez a gondolat a fejemben. Én azt gondolom, hogy egyébként minden szülőnek ez a gondolat a fejében, hogy a legjobbat adni a gyerekünknek. De hát ugye az, hogy rendszeres gyógytorna, rendszeres nyújtás, az izmokat nyújtjuk, ugye az, hogy 2 éves koruk óta kapják ezt a szteroidot, mellette olyan mennyiségű vitaminnal, ásványanyaggal látjuk el őket, hogy igazából az influenza nem is szokta őket megkeresni. Tehát, hogy ők nagyon jól, ezt jól kell érteni, tehát nem egyáltalán nem túlsúlyosak, de jól tápláltak, tehát helyesen táplált gyerekekről beszélünk, ugye ezt anyaként mindenképp meg tudom tenni, hogy odafigyelve a táplálkozásra, sok fehérjével, kevés szénhidráttal, tehát ezekkel próbálunk még pluszba gondoskodni róluk, valamint a rendszeres orvosi vizsgálatokra eljárunk, tehát fél évente be van osztva, hogy a szemészet, a csontritkulás, ugye vizsgálatok, akkor a sotén a neurológiai vizsgálatok, a szív, tehát a kardiológiára, hogy megyünk, ugye a fogászati történet az nálunk nagyon erősen megjelent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, és az is lehet egyébként, hogy pont az ő hiányuk, a gén hiányuk, az egy szerencsés hiány. Tehát 200 gyerek van Magyarországon, így nagyságrendileg düsenes, szinte mindegyiknek máshol van a hibája. És van, akit nagyon gyorsan, és van, akin sajnos ezek a terápiák sem tudnak segíteni, mert olyan sok helyen van hiány, vagy valami eltérés, hogy nem találják meg hozzá a gyógyszert, ott egyedül a lassítás az, ami működik. De erre nem tud az orvostudomány nekünk választ adni, ez csak az én gondolatom. Meg azt szoktam még mondani, hogy meg a Jóisten kegyelme felénk, hogy ez nálunk így alakult.
Most azért gondolom az is nagy szerencse, hogy kicsit több média figyelem irányult a fiúkra, meg ugye te is próbálod promotálni a tulajdonképpen az ő állapotokat, a betegséget, megismertetni az emberekkel a közösségi médiában, és egyébként egy ilyen kicsit ilyen vicces formában próbálod tálalni, nemrégiben a vádlyukról volt szó, ugye talán még erről is érdemes majd egy gondolatot, de hogy ugye mennyi tévhit keringhet a betegséggel kapcsolatban már, aki találkozott vele.
Igen, ez amikor egy szülő szembesül a diagnózissal, hogy az ő csodaszép kisfia, mert többnyire fiúk, ugye, és általában 3-4 éves korban derül ki, mert nem tud szögdicselni fél lábon, és olyankor hát azért, aki egy kicsit rutinosabb pedagógus, tehát óvodapedagógus, vagy akár fejlesztő pedagógus, úgy elgondolkodik, hogy hát csak küldjük el neurológiára a gyereket. És akkor ott ugye szembesül a szülő azzal a diagnózissal, hogy ennyi. Tehát a te gyereked nem egészséges, és nem is gyógyítható. Na most ez olyan kegyetlenül hangzik. Én ezt átéltem, kétszer is átéltem. Ugye erre szoktam mondani, mindig ez a megfogalmazásom, hogy engem főbelőttek, csak túléltem. És én figyelem azokat a szülőket, akik frissen kapják meg a diagnózist. Teljes kétségbeesés, abszolút önpusztító gondolatokig tud az ember kétségbe esni.
Sőt, tragédia is történt nem régiben, és azt gondolom, hogy erről is tragédia. Szót kell ejteni.
Hát egy édesanyja megtudta a diagnózist, és a kisgyermekével az ölében lépett a sinekre, és haltak meg mind a ketten. Eddig nem juthatunk el. Tehát nem tudom ez kinek a felelőssége, én nem tudom, hogy miért nem lehet úgy egy diagnózist közölni, hogy ne ott pusztulj el. Erre nincsenek felkészítve az orvosok, ez meggyőződésem, és akárki akármit kiabál a fejemhez, nekem kereszt gyerekem orvosi egyetemre jár, hát ilyenekről nem tanulgatnak. Tehát ez egy emberileg nagyon-nagyon nehéz történet. Ugye mi vagyunk néhányan szülők, akik évek óta legalább egyszer egy évben találkozunk. Nekünk még senki nem mondta azt, hogy hol van külföldön kísérlet, magunknak kutatjuk ki. Angolul, németül, meg mindenféle nyelveken levelezünk. Keressük meg személyesen a klinikákat, keressük meg az orvosokat, mert minket itthon senki nem támogat ebben. Nincs szakrendelése a düsenes gyerekeknek, neurológiához vagyunk becsatornázva. Ott nagyon lelkiismeretes orvosok foglalkoznak velünk, de ők a lassítás terápiáját tudják alkalmazni. Sem a kísérletekről, sem semmiről nincs infónk, hanem az, amikor egy szülő kikutat valamit, akkor azt a többiekkel megosztja. Online külföldi szakemberek, online találkozókon külföldi szakemberek bejelentkezésével, tolmáccsal értesülünk arról, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ott tudjuk meg, hogy például a génterápia, akire mindenki úgy várt, kiderült, hogy vannak olyan hibák, aminél nem mehetnek a gyerekek. Ott tudtuk meg, hogy mik a feltételek. És az egy nagyon szomorú történet, hogy amikor az ember jelentkezik erre a vizsgálatra, meg kell érkezzen egy előzetes vizsgálatra, de oda már úgy kell menni, hogy meg kell legyen a pénze, és lehet, hogy kiderül, hogy amúgy a gyereknek ez pont nem lesz jó. Tehát, hogy micsoda összeomlások ezek egy élet során, erre azért fel kell készülni lelkileg, és én szoktam is mondani, hogy én megkeményedtem, de ez nem azt jelenti, hogy nagyon szigorú lettem, hanem hogy a lelkem tudott megkeményedni, hogy nem fogom 5 percenként elsírni magam. Sőt, ugye a bejegyzésekre mondtad, hogy vidáman. Hát a Düsen önmagában szomorú. Hát ahhoz én már nem kellek, mit erősítsem már ezt a szomorúságot. Nem. A gyerekeimnek nem lehet szomorú, bánatos, terhelt édesanyja. Nem lehet. Jó anyukának kell lenni, keménynek, harcosnak, erősnek, de jó humorúnak és vidámnak.
És ezt magad miatt is.
Hát nyilván magam, ebbe bele lehet bolondulni. Tehát ez nem úgy működik, hogy milyen szerencsés vagy te, hogy mert te ezt úgy bírod, mert erős vagy. Nem. Ez egy kőkemény én munka volt, hogy idáig eljutottam.
Meddig van bátornak és tátosnak lehetősége? Most ugye van egy ilyen némileg egy időkorlát, hogy ők ezt a terápiát megkapják. Most mik a kilátások?
Magát a terápiát kiterjesztették az életkort, sajnos kísérlet nélkül. Tehát a gyártó egy őrült nagy kockázatot vállalt azzal, hogy a 4-5 évesekről kiterjesztette korlátlanra gyakorlatilag, hogy ez a szer adható.
Nem ismert a mellékhatása annak, hogyha idősebb gyerekek kapják meg?
Itt ugye testsúlyjal kell operálni, nyilván egy 4 éves gyerek testsúlya sokkal kisebb, mint mondjuk egy 17 éves gyerek testsúlya, és hát így a hatóanyag is megfelelő szorzóval nagyobb dózist kell, hogy jelentsen. És arra nincs a kísérletben, nincs rá semmiféle adat, hogy ez mit jelent, mit hordoz, úgyhogy mi mindig olvassuk ezeket a híreket, amik érkeznek. Én azt gondolom, hogy Barnabás is és Táltos is, hát most mondom azt, hogy nagy szerencsére kicsi testsúlyúak, tehát ők picik, ők a lassítás hatására a test magasságuk sem nőtt meg, tehát azért egy 17 éves kamasz nem 130 centi. És ezért ők a testsúlyban sem magasak, tehát ez számunkra reményt keltő.
Mennyire szeretik a fiúk a sulit? Beszéljünk kicsit arról, hogy most ők hanyadikosak is.
Barnabás középiskolás, ő a Pásztorvölgyibe jár, nagyon szereti, élvezi, mosolyogva megy, mosolyogva jön, jó sok a feladat, szerencsére felelősségtudó, tanul, szeret tanulni. Hát nem mondom, hogy néha nem vitatkozunk a telefonhasználat idején, de ki nem, ez most szerintem egy iszonyatos probléma a szülőknek, de ő nagyon komolyan veszi a dolgát, készül egyetemre, keresi, hogy hova, mi lenne a jó olyan várost, ami akadálymentes, nem úgy választunk egyetemet, hogy mi a kényelmes, hanem az, hogy jaj, mi, hol van olyan, ami megfelel az igényeknek, ez sem egyszerű, de hát ilyen szempontból már jó, hogy nyitott a világ, és Európa bármelyik egyetemére mehet, ahol van olyan szak, ami őt érdekli, és ahol tudnak fogadni kerekesszékes diákot, és még segítőt is adnak mellé, mert ilyen is van. Csodák csodája, milyen jó, hogy a düsenes szülők beszélgetnek egymással, ugye? Táltos most 8. osztályos, most végez a Hunyadiban, túl van a felvételiken, az eredményt még nem tudjuk, izgatottak vagyunk, mint mindegyik más szülő. Hát 10 éve, ugye két fiú összesen 10 éve kezdett a Hunyadiban, és hát most onnan fogunk már elköszönni akkor.
De még mielőtt elköszönnétek, a Hunyadi készült nektek egy ilyen felajánlós vásáros nappal.
Hú, hát az egy nagyon nagy csoda, ami most készül a Hunyadiban, mert ugye azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen sütivásáros, ajándékvásáros, vagy kézműves vásáros nap, de azért ez egy nagyon-nagyon komoly kulturális program. A Hunyadiban már ez lesz a 4. alkalom, hogy van a költészet hete, és ez egy egész hetes programsorozatot jelent a gyerekeknek. Zenével, tánccal, versekkel, játékokkal, és minden a költészetről szól. Ez csodálatos. És azok a pedagógusok, akik szervezik ezt a költészet hetét, ők most úgy döntöttek, hogy a költészet hetén belül, a 2025. évben, ugye, lesz egy nap, ez az április 15-e, egy csodaszép keddi nap, amikor 10-től este 5-ig, tehát 10-től 17 óráig nyitott kapus rendezvényt tart a Hunyadi, és mindenkit szeretettel várnak. A gyerekek már, az osztályok már örökbe fogadták az alapítvány adománydobozait. Tehát ott már a kis zseppénzekkel támogatják, ez egyébként egy nagyon fontos érzékenyítő program, mert a pedagógusokkal beszélgetnek arról is, hogy neked mondjuk a 10 óraidról, vagy a nasidról lemondás, de az milyen nagy segítség lehet valaki másnak. Tehát szerintem ez egy nagyon jó pedagógiai program is egyben. Aztán vannak gyerekek, akik kézműves tárgyakat gyártanak, kavicsokat festenek, karkötőket fonnak, ékszereket készítenek. Van olyan gyerek, aki azt ajánlotta fel, hogy a ő rajzaiból készüljenek képeslapok, és akkor azt meg lehet vásárolni. De van olyan pedagógus is, aki a saját fotóit, természetfotóit ajánlotta föl képeslapnak, és azt is meg lehet vásárolni. Táltos otthon a játékait, amit már nagyon szép és jó játékok, de már nem használtak, azt fogja elvinni a vásárba, hogy ő maga is eladja. Tehát könnyekig megható történetek. Az egyik, ezt ha elmesélhetem, az egyik kisfiú egy viszonylag magas összeget rakott be. Tehát egy gyerekhez képest óriási összeget rakott az adománydobozba. És az osztályfőnök írt is az édesanyának gyorsan, hogy tudnak-e erről? Tehát, hogy biztos-e ez? És az édesanya visszaválaszolt, hogy igen. A kisfia telefonra gyűjtött, de úgy döntött, hogy a fiúknak adja. És tudni kell, hogy ez a kisfiú bizony egy olyan országból és városból érkezett, ami már nincs többé, mert lebombázták. Azt gondolom, hogy ez emberségből nem ötös, ez csillagos ötös, amit ez a kisfiú most tett. Ilyen heteink vannak most, ahogy ezt a programot szervezzük. De ezen a napon, hogyha egy kicsit a programba belenézünk, hogy mi minden lesz, beugró színház az aulában, Tatár Gabival, szerintem az egriek őt nagyon jól ismerik. Vámos Robival lehet rajzolni. Ő az az ember, aki gyerekek számára olyan könyveket ír, amiben az önbizalmuk megerősödhet. Vele lehet majd rajzolni. Lesz irodalmi kávéház, ahol az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem egyik tudósa lesz a moderátor, és három költő nő fog érkezni. Ketten ebből a hármosból hunyadis diákok voltak. És érkezik egy olyan költőnő, aki viszont a fiúkat ismeri születésük óta. Aztán nyilván a gyerekek nagyon szeretik ezt a kvízjátékokat, tehát ezt az online kvízjátékot, be lehet majd csatlakozni. Megérkeznek az old timer autók, a déli nagyszünetben ott lesznek, szelíd motorosok érkeznek az iskola udvarára, tehát ők a egriek is megint csak ismerik a jármű örökségeinket őrző egyesületet, tehát minden nagyvárosi rendezvény az ő csoda autóig gurulnak, de ugyanígy a motorosok is, ahogy meg fognak érkezni. Velük együtt aztán lesz dedikálás, könyvvásár, mindenféle ritmusjátékok. Az egyetemnek fellép a színháza, az egyetemi színpad jön egy előadással. A tegergő zenekarral lesz táncház, egész nap lesz valós, egy élő zenekar lesz, ők is Hunyadihoz köthető személyek, és akkor ezen kívül az aulában folyamatosan lesz kézműves és sütivásár. Itt a sütivásárhoz például a vendéglátós szakközépiskolások sütik a sütiket a tankonyhán, és az érkezik meg, azt lehet majd megvásárolni. Lesz mesematiné a kicsiknek, a még kisebbeknek hajfonás csillámtett, amit a szülők fognak készíteni, és annak a bevétele is ugye majd az alapítványhoz érkezik. De ha az idősebbek, mert nyitott kapus lesz a rendezvény, így az iskolai védőnő azt mondta, hogy ő vérnyomás, vércukor szintet fog mérni a bejövő embereknek, hogy ezzel tud ő hozzájárulni a nap sikeréhez. Tehát azt gondolom, hogy itt ma mindenki meg fog mozdulni. Tehát egy olyan hihetetlen nagy rendezvény ez az iskola számára is, és nyilván a mi alapítványunk számára is, ami azt gondolom, hogy példaértékű.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pintér Beátával beszélgettünk, aki két Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdő fiát neveli. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Pongó Barbarával, a Sátoraljaújhelyi Keridéese Egyesület munkatársával, tagjával beszélgetek. Egy olyan előadás után találkoztunk egymással, amely előadás megpróbálta keresni és megtalálni a válaszokat arra a kérdésre, hogy hogyan is népszerűsítsék önök itt a helyiek a csodálatos Zemplint és a csodálatos környezetét. Önök egyesületükben erre már régóta törekednek. Mit tudhatunk az egyesületről?
Amikor is az iskolánk, a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium 2011-ben az Egri Főegyházmegye fenntartásába került, felvenült az ötlet, hogy alakítunk egy diáksportegyesületet az iskolában. Ez természetesen elég sok jogi munkával járt, de úgy vettük észre, hogy mind a diákok, mind a tantestület támogatja ezt, és Sebes Péter igazgató is áldását adta erre. Az egyesület a diákok mindennapi sporttevékenységén kívül hétvégi programokat is szervez, amiben próbáljuk bevonni a diákokat, de én is a férjem, Suhaj László, aki a DSZ-nek az elnöke, 2018 óta szervezünk teljesítménytúrákat is, amik nem csak a keriseket érintik, nem csak a diákokat érintik, hanem a város, a környék turisztikáját is élénkítik tulajdonképpen, és megpróbálják népszerűsíteni a környéket. Úgy jött ez az ötlet, hogy biztosan nagyon sok hallgató tudja, hogy régi múltra tekint vissza a Rákóczi túra, ami valamikor a 2000-es évek elején megszűnt. És mi aktív túrázók vagyunk, és nagyon sajnáltuk azt, hogy nincsen a környéken teljesítménytúra, vagy legalábbis nagyon kevés. Mi eljártunk más túrákra, Bükkbe, Mátrába, még talán messzebb is, és egyszer csak jött ez az ötlet, hogy miért nem tudnánk mi egy teljesítménytúrát megszervezni. 2018-ban kezdtük a Zemplén tavaszi teljesítménytúrával, ami a katolikus középiskola udvarán indul, három távon, a legnagyobb táv 50, aztán később már megszerveztük a kőkör teljesítménytúrát, ez minden augusztus utolsó szombatján indul, kőkaporostalló cél start állomásról, és végül pedig azt hiszem, hogy negyedik éve szerveztük már meg Hercegútról a Rákóczi teljesítménytúrát, ami egy picit a Rákóczi fejedelem helyi kötődése miatt is érdekes, és mindig megpróbáljuk a kódlapokon a fejedelem történetét, életrajzát megeleveníteni. Ezekre a túránkra olyan 50-150 közötti fő szokott eljönni, a túrázók frissítőt kapnak, a célban pedig emléklapot, kitűzőt, és nagyon jó élményekkel gazdagodva térnek haza.
Ismerős a kifejezés teljesítménytúra. Na de mit is takar egészen pontosan a teljesítménytúra? Milyen teljesítményt kell teljesíteni, hogy sikeresek lehessünk egy teljesítménytúrán?
Nagyon népszerű manapság a teljesítménytúra, ha valaki rámegy egyébként a teljesítménytúrázók társaságának a honlapjára, akkor láthatja, hogy minden héten vannak teljesítménytúrák, sok teljesítménytúra az országban. Igazából egy teljesítménytúrán a túrázó saját magával versenyez, nincs első, második, harmadik díj, viszont van egy időkorlát. A távonként meg van szabva, hogy például egy 50 kilométeres teljesítménytúrát hány óra alatt kell megtenni, mennyi a szintidő. Egy 30 kilométeres túrának, egy 20 kilométeres túrának természetesen kevesebb a szintideje. Ha a szintidőn belül beér, akkor érvényes úgymond ez a túra, akkor kapja meg a kitűzőt, az emléklapot. Persze mi nem szoktunk ebből nagy ügyet csinálni, tehát a később érkezőktől sem tagadjuk meg ezt a jutalmat, de mindenki igyekszik egy picit természetesen, ezért van sportértéke ennek a dolognak, hogy ezt a teljesítményt megcsinálj, és a szintidőn belül teljesítsem.
Milyen pluszt ad még az embernek mindazon túl, hogy teljesített, és saját magával versenyzett, és legyőzte saját magát mindezen túl? Milyen pluszt ad még egy teljesítménytúra? Személy szerint az önök teljesítménytúrái.
Nagyon-nagyon jó társasággal lehet megismerkedni. Ezekre a túrákra általában már van egy kemény mag, egy társaság, akik vissza-vissza járnak. Mi már ismerősökként, szinte barátokként köszöntjük őket, és nagyon érdekes, értékes emberekkel lehet megismerkedni ezeken a túrákon. Nagyon jó barátságok szövődnek, hiszen azok az emberek, akik ezekre a túrákra eljönnek, kulturáltan viselkednek, a természetet kedvelő emberek, akik élvezik ezt a fajta tevékenységet, és ebből szerintem csak nyerhetünk és gazdagodhatunk a kapcsolataink által.
A túrázásnak az is egy csodálatos hozadéka, hogy ismernek hazádat és szeresd. Az Zemplén térségében beszélgetünk. Az önvéleménye szerint ez a térség kevésbé vagy jobban ismert a túrázók körében?
Én azt vettem észre, hogy a debreceni nyíregyházi régióból, tehát Hajdú és a Nyírségből Rengetegen jönnek az Emplénbe. Nagyon szeretik és ismerik is, sokkal jobban sokszor, mint egy hely. Sárospatak Szerencs környékéről is jönnek nagyon sokszor ide az Újhely környéki hegyekre. Én azt veszem észre, hogy az elzártsága, az érintetlensége és a gyönyörű erdei, mi is tapasztaltuk ezt már, hogy elmegyünk máshova, és mindig úgy térünk vissza, hogy na hát az Emplén a legszebb. Tehát ez az érintetlenség mindenkinek biztos, hogy sokat ad, és elég sokan ismerik. Nagyon sokan amiatt, hogy a kék túra útvonal is ugye végigvezet itt az Emplén egy részén, és nagyon sok turista élvezés ezt és kedveli.
Az előadásnak is része volt, hogy szedjük már össze, és szedjék össze a hallgatók, hogy milyen pozitívumokkal, milyen jellemzőkkel bír Zemplén és környéke és térsége. Ha ilyen jellemzőket kellene felsorolnunk, akkor ön mit emelne ki, ami különleges sajátossága ennek a térségnek?
Hát egyrészt, amit már itt az előadó is kiemelt, a zempléni emberek, aztán természetesen a történelmi értékeink, a történelmi múlt, az épített örökség, és emellett azért vannak itt kulturális programok is. Említhetném ugye Sárospatakon vagy Hercegkúton lévő borral kapcsolatos programokat, Tokajhegyalja borral kapcsolatos programjait, de vannak itt gasztronómiai programok is, aktív sport programok, tehát a programok, a természeti szépségek és az emberek mindenképpen megérnek egy-egy utazást.
Vendégszerető emberek az empléni emberek?
Ezt elfogulatlanul nehéz mondani, ugyanis ugye én is itt élek, és persze azt mondom, hogy vendégszeretőek, de én azt tapasztalom, hogy ha ide jön valaki messziről, akkor nem fog csalatkozni, és nem hiszem, hogy rossz élményekben lesz része. Tehát igen, én merem állítani, hogy az empléni emberek vendégszeretőek.
Riportunknak nem titkolt célja, hogy felhívjuk erre a térségre az érdeklődők figyelmét. Miért tudnánk ajánlani a teljesítménytúrákat, a környék felfedezését azok számára, akik meghallgatják ezt a riportot, és megfogalmazódik bennük, hogy én szeretnék ilyenen részt venni.
Nagyon sok oka is van, egyrészt természetesen, amit már említettem, ez egy nagyon jó sportolási lehetőség, nagyon hasznos, hiszen akik nem mernek elindulni, egyedül társasággal is tudnak menni, tudnak csapódni olyanokhoz, akik már tapasztaltabbak, valamint ugye a résztvevők kapnak egy itinert, egy térképrészlettel, amikor elindulnak, tehát tudják előre az útvonalat, főleg vezetett turista útvonalakon mennek ezek a túrák, tehát eltévedni elég kicsi az esély, és így felfedezhetik maguktól is itt a környéket.
Pongó Barbarának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen is mindenkinek, én is minden jót kívánok.
A héten ott a hadvirág, az ágon egy madár énekel neked. Ilyen csoda a városban nem lehet. Figyelj fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Ameddig még kitart ez a jó idő, menj ki a szabadba. A héten ott a madvirág, az ágon egy madár énekel neked. Ilyen csoda a városban nem lehet. Figyelj fiam, azért csak most az egyszer hallgass a szavamra. Irány a rét, a domb, a jó idő. Irány a völgy, az erdő, a hegytető. Irány a rét, a domb, a jó idő. Irány a völgy, az erdő, a hegytető. Hétvégén egy jó kis séta kell. Hétvégén egy jó kis séta kell.
Na, hogy hétvégén egy jó kis séta kell.
Györki Erikával, a Gasztrobicikli brand vezetőjével beszélgetek. Sátoraljaújhelyben találkoztunk, egy olyan előadás után ültünk le egymással beszélgetni, amely megpróbálta megtalálni a válaszokat arra a kérdésre, hogy hogyan is népszerűsítsék Zemplént és a térséget. De ön már régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel.
Igen, igen, ez egy nagyon pozitív dolog az életemben, hogy jött egy olyan megérzésem, mint sportember, mint sportszervező és mint nőként, hogy az aktív turisztika gyakorlatilag a térségben kiaknázatlan. És a 2000-es évek elején mi már olyan túrákat szerveztünk, amikor még az, hogy biciklitúra, még az, hogy gyalogtúra, még sajnos kimondom, de lehet, hogy a szegények sportjának számított. Mert a gazdag ember beült az autóba, de ha mi biciklire pattantunk, esküszöm, akkor még lenézték. Ez tényleg érdekes sztori, és én is a családommal végig bicikliztem az életünket, és volt egy időszak, amikor nem volt divat ez. És mi az Emplént keresztbe farkasba tekertük, mindenhol felvettük a kapcsolatokat az érintett településvezetéssel, megnéztük a kulturális örökségeket, épített örökségeket, várakat, múzeumokat, tájházakat, templomokat, és ezek mindig hangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy a vallástörténeti vonal is helyet kap a programjainkban, és mi a magyarok nagyon előnyös oldalára, a gasztronómia értékeire is felhívjuk a figyelmet, és ezért lett a brandünk neve Gasztrobicikli, mert valójában a kerékpártúráinknak a hozadék az, hogy nagyon sok finom ételt, italt és tájjellegű kulináris élvezeteket kóstolhatnak meg a hozzánk érkezők.
Annak idején hogyan jött az ötlet? Ha jól tudom, ön testnevelés tanár, tehát a mozgás szeretet az mindig ott volt az ön életében, gondolom én.
Ez egy nagyon jó ötlet. Hát ha visszanyúlnék, azt tudnám mondani, hogy azért aki az Emplinben él, az közel áll a természethez, ha úgy nevelték, de többségünket azért még így neveltek, és azt gondolom, hogy ez szinte a természetes kategória, hogy testnevelőként szeretek mozogni, akkor már nem csak a tornaterem falain, hanem azon kívül is, és nem tudok elmenni a téma mellett, hogy ne ismertessem meg ezt minél több emberrel. És látván, hogy egyébként edző is vagyok, és a fitnessben járatos, és az egészségprevencióval, az emberek életének elősegítésével foglalkozom heti szinten, így azt is látom, hogy nem csak bent lehet az embereket megváltani és megnyerni ennek az ügynek a tornaterem falai között, hanem azon kívül a természet szeretetének is meg kell nyerni őket, mert sajnos sokan elfelejtették azt, hogy ez a fogalom, ez a világ létezik.
Mutassuk be a brandet, mit lehet tudnunk a Gasztrobicikli brandről?
Hát ez egy nagyon szépen hangzó brand, egy nagyon aranyos logója van, egy bicikliző Katica lett a logónk, ami...
Nem véletlenül gondolom én.
Igen, igen, a Katica az a magyar nemzetnek a szerencsehozó bogara állatkája, de sajnos kevesen tudunk róla, én utána olvastam. És amikor már ez a logónk lett, én nem tudtam egyébként, nem ezért lett a logónk, hanem azért, mert itt a Hernád Szent Andrási Biokertészetnek ez a logója, és én akkor velük kezdtem el dolgozni, és így összejött ez a közös logó, ami meg is maradt tulajdonképpen. És a brandünk az, mint ahogy az előbb említettem, nem csak sportértékkel bír, és valóban van sportértéke nem 10 kilométert, hanem inkább ilyen 50, 60, 70, sőt néha 80 kilométert is tekerünk naponta. De vízre is megyünk, kenuzunk, szappolunk, sárkányhajózunk, gyalogtúrázunk, télen ez adott esetben sítúráink is vannak, és a sportérték mellett, tehát a kulturális látnivalók megtekintése, a gasztronómia, és ami negyedik pillér, és ezt nem mondtam eddig, hogy a csapatépítés, a közösség építés, ami rendkívül fontos pillér, már majdnem lassan azt mondom, hogy ez az első pillér, hiszen most ebben a világban az egymástól elhúzó, széthúzó, mobil fókuszált társadalomban az együtt, a közösen megélt pillanatok jelentőséget elértékelődött.
Hogyan szervezi és tervezi ön meg a túráit lépésről lépésre, tekerésről tekerésre? Gondolom ez egy hosszú folyamat és időigényes, előkészítő munkát igényel.
Igen, igen, és ez egy előnyös tulajdonságom, hogy ehhez úgy gondolom értek, hogy átlássam azt, hogy testnevelőként mit jelent embereket, közösségeket, nagyobb csoportokat mozgatni, a rendet, a fegyelmet betartatni, hiszen itt nagyon fontos és megjelenő pillér az, hogy nem mehet 80-70 biciklis, mert az akkor, amikor akar. Hát nagyon alapos előkészítő munka előzi meg, tehát minden éven van egy 4 napos kiemelt programom, ez egy 3 éjszakás 4 napos csillagtúra, abban van 2 biciklisnap és 1 vízen töltött nap. Ez egy új pár évvel ezelőtt beiktatott programelemem, mert rájöttem arra, hogy a Magyarország vizeit még kevésbé ismerik, mint Magyarország útjait, és hát ugye a szépsége, az értéke viszont hihetetlen pazar. Tehát ezeket a 4 napos programokat van, hogy majdnem egy 3/4 év, egy 7-8 hónappal azelőtt el kell indítanom, mert hogyha nagyobb létszámot szeretnék, és egy nagyon flottó felépített programot, lefoglalt szállást, tehát ez már azért ez egy komolyabb feladat, hiszen ennyi embert vezetni úgy, hogy ott mindenki kellemes szájízzel távozzon, és tudjuk jól, hogy ez manapság nem egy egyszerű feladat, tehát ez benne a különlegessége és a pikantériája számomra, hogy úgy szervezzem meg, hogy részemről abba hiba ne legyen, akkor ott már csak élményekkel gazdagodjanak és jó tapasztalatokkal.
Azt említette, hogy mindenki kellemes szájízzel távozzon, hát erről megpróbál törekedni is, hiszen egy gasztrotúrának természetesen a legfontosabb része mind a mellett, hogy egészségesen bicikliznek, hogy finom helyi specialitásokat, ételeket fogyasztanak, szóval a helyi gasztronómiát is megismerik. hogyan?
Igen, ez egy nagyon aranyos pontja a programjaimnak, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan étterem, olyan pincészet van, amit már nem kell bemutatnunk. Viszont nagyon sok olyan van, amit viszont jó lenne, ha ismerne a vándor, de sehol nem találjuk. Sőt, egészen a legapróbb, legkisebb láncszemekig el szoktam jutatni a vándort, és ez okozza egyébként a legnagyobb meglepetést és szeretetet számukra, amikor egy faluban elmegyünk ahhoz a kis Juliska nénihez, aki mondjuk buktát készít, és csak nekünk csinálja, vagy időnként egy-egy csoportnak, de hihetetlen ízélménye van, vagy annak a kecske sajtos bácsinak, aki nem mennyiséget gyárt, hanem minőséget, és megint csak, ha azt mondom előre pár hónapra, hogy Pista bácsi 50 főre szeretnék kecske sajtot, azt nekünk elkészíti, de azt az ízt, azt a kínálási körülményt, ott a tanyáján, azt nem mindenhol tudjuk elérni, és ez szokta megérinteni egyébként a vándort, hogy különlegességet kap.
60-70-en részt vesznek azon által szervezett és tervezett túrákon?
Igen, a Covid előtt ez rendszeres volt, tehát egy ilyen 50 fővel szoktunk ezeken a nagy túrákon haladni minimum, de a legnagyobb programomon a Nyugat-Balaton 80 emberrel szeltem körbe. A kisebb túrákon, az egynapos túrákon egy ilyen 15-20-30 ember jelenik meg, de az is azt gondolom szép nagyságrend, hiszen azért valljuk be őszintén itt a térségünkben nehéz elérni az embereket, vagy akit el tudnánk érni, oly természetes a kerékpározás, hogy ő azért nem jön el, mert hát ő minden nap azt csinálja, és hogy ez benne egyébként a, megint csak a pikáns dolog és a feladat, hogy hogyan jutunk el az emberekig. Ebben, tehát tényleg a jóbornak is kell a cégje, nem lehet elég cégért begyűjtenünk, és folyamatosan ezen dolgozunk, hogy elérjük az embereket. Ez az egy kulcsa van egyébként, és ez az egy fő feladat a szervezésünknek, mert lehet bármilyen jól felépített program, ha nem tudjuk elérni a célközönséget.
A beszélgetésünkben most érünk el ahhoz a ponthoz, ami az előadásnak is fontos része volt. Megpróbálták önök összegyűjteni és összeszedni, hogy milyen jellegzetességei, sajátosságai, előnyei vannak annak a térségnek, ahol most is találkoztunk, az Emplénnek, Sátoraljaújhelynek. Nos, miért is különleges ez a térség? Miért tudná ajánlani az érdeklődők figyelmébe?
Elhangzott az előadás során az, hogy nekünk tényleg természetes az, hogy ez ilyen szép térségben, ilyen szép vidéken élünk. Ez tényleg így van. Úgyhogy nekünk is át kell értelmezni és keretezni ezt a fajta gondolatunkat, hogy még azt is meg akarjuk mutatni az embereknek, amely dolgok számunkra természetesek. Nekünk ezt át kell keretezni, értékelni ezt a gondolatunkat túraszervezőként, mert ami számunkra természetes, az a legutolsó kis mocsárban lévő virág, és ez egy messzebbről érkezőnek egy különleges élmény, vagy amikor éppen egy hattyú család mellett evezünk el, ezek olyan dolgok, amire szerintem sok 10 év múlva is visszaemlékeznek. Szóval az Emplén tényleg érintetlen nagyon sok helyen. Most már azt mondom, évről évre tesznek azért, hogy a sok fejlesztés által elérhetőbbé tegyék még a legeldúltabb részét is a térségnek, de mégis azt mondom, hogy még mindig nagyon nagy előnyünk van olyan szempontból, hogy ezek a épített örökségek, látnivalók egy ilyen felépített túrán izgalmas kalandot jelenthetnek a vándornak, hát hogy mi az előnye az Emplének, tényleg az érintetlensége, a természeti szépségei, a lenyűgöző, és szerintem én nyugodt szívvel mondom, mert az ideérkező vándorok és az én általam turisztikába bevont szereplők azt mondják, egyedülálló a vendéglátásunknak, a szíves vendéglátásunknak a minősége és a fokozata.
Mert hogy vendégszerető emberek élnek itt?
Én azt nyugodtan merem állítani, hogy igen. És ezt nagyon sokan úgy emelik ki, hogy mi erre nem kérdezünk rá. Tehát amikor ide jönnek az emberek, és úgy távoznak, hogy ők ezt nem tapasztalták, ott az az igazán megerősítő jellege annak a mondatnak.
Az ön véleménye szerint mennyire vannak tisztában az itt élő emberek a helyi értékekkel?
Én azt gondolom, most már kezd a felszínre kerülni ez, és mindenki számára nyilvánvalóvá válni, de még mindig gyerekcipőben járunk. Most mondanám azt, hogy igen, de nem. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy helyi lakosként, vagy a környéken élőként, hogyha én mindennel tisztában szeretnék lenni, és napra készen, akár programokkal, eseményekkel, koncerttel, vagy éppen egy túrával, akkor gyakorlatilag folyamatosan ezt kellene bújnom, és ez egy picit hiányossága ennek a szegmensnek, hogy a helyiek oké, igen, tényleg, hogy itt élnek, de sok mindenről nem tudnak. Én ezt javasolnám egyébként a döntéshozók elé vinni ezt a kérést, illetve feladatot, hogy a térségünkben tevékenykedőket, akik tényleg szolgálnák a térség fejlesztését mindenféle szinten, legyen az egy fánkot készítő, vagy egy lovarda, vagy egy túravezetés, vagy egy tájház működtetés, tehát hogy ezeket a szereplőket tényleg egy olyan platformon összehozni, ahol ezek mi úgy mondjuk kapcsolt szolgáltatások hatványozottan jelenjenek meg. Nemrégiben hallottam egyébként egy ilyen felvetést, egy egyszerű matematika, hogyha két szolgáltató összeáll, tehát például egy étteremet, egy mondjuk túravezetővel, az már nem 1+1, hanem az már 3 lesz, mert egy olyan csomagot kínál a turistának, ami őt már egy másik dimenzióba emelheti, hiszen látja a helyiek összefogását, és hogyha most ez nem két ember, hanem 12 ember összefogása, akkor itt viszont ez már egy olyan együttműködésről ad tanúbizonyságot, amit kevesen mondhatnak el egyébként, mint országosan, mint szerintem világszinten is.
Mik az ön jövőbeli tervei? Mire készül a jövőben a gasztrobicikli brand?
Nagyon jó kérdés. Egy-két hónapja gyűjtöm az ötleteket, és most is ezen az előadáson itt a Búzás Karcsi barátom jó voltával nagyon sok ötletet tudtam meríteni és gyűjteni. Kezdem összerakni a túra naptárunkat, melyben nagyon-nagyon sok zempléni túra kap helyet szintén, de az év nagy eseményére, a 4 naposra most már kezdek mentálisan is rágyúrni. Ez valószínűleg Mária Pócs környékére fog vezetni, az illésnapi zarándoklat és a köré annak a történetiségét megcélozva, és természetesen a tágabb környékre fogunk kerékpározni, és keresünk helyet akár ott a túron, tehát ott a szabolcsi régióban, hogy evezhessünk, tehát hogy azt a részt fogjuk valószínűleg megismerni. Ez most egy ihlet, most nekem hallgatnom kell az ihletre, minden éven jön egy-egy ilyen sugallat, hogy mi az a térség, mi az a terület, amit még nem jártunk be, és ahová érdemes mennünk.
Akikben felkeltettük az érdeklődést, hogyan vehetik fel önnel, önökkel a kapcsolatot?
Van egy weboldalam, egyszerűen gastrobicikli.hu névre hallgat, de aki esetleg a közösségi oldalon, a Facebookon portyázik, ott pedig szintén a gastrobicikli oldalt keresse, és amit ha esetleg nem talál, akkor a bicikliző Katica logóra fókuszáljon, mert abból nincsen már több, csak ez az egy.
Megragadt bennem az előadásból az a kifejezés és az a mondat, hogy Zemplénben minden rendben van. Akkor zárhatjuk így a mai beszélgetésünket, hogy nagyon sok szeretettel várják ide az érdeklődőket. Ez is többek között a célja a beszélgetésünknek, mert hogy itt minden rendben van, tehát programokkal, lehetőségekkel, vendégszeretettel várják az érdeklődőket?
Mondanám, hogy igen, tehát sokan vagyunk kisebb szereplők, és nyilván nagyobb szereplők helyi szinten is, településvezetés, és olyan szervezőirodák, illetve szervező cégek vannak, akik tényleg gondoskodnak arról, hogy itt működjön az élet. Ez működik, ez kétségtelenül így van. Én, amiben azt gondolom feladatot, teendőt látnék, és most szerintem alulról jövő kezdeményezésként lépni is fogok abba az irányba, hogy mégiscsak közeledjenek a helyben élők, kapcsolódjanak, és találjuk meg azt a platformot, ahol egységben jelenhetünk meg. Mondok egy példát, ha a Zempléni Fesztiválra idejön az országban nagyon-nagyon sok ember, és az itt tölt egy pár napot, akár egy-két hetet, annak az embernek jó lenne azt is tudni, hogy például hova tud elmenni, és kivel tud elmenni túrázni, hiszen nem tudja a nyakába venni a kenut olyan területen, amit nem ismer. Tehát ez most csak egy egyszerű példa arra, hogy milyen ötletekkel lehetne a különböző szegmensekben szereplő embereket összehozni, és igenis én ezt fel fogom vetni, hogy kezdjünk el ismerkedni itt mindenféle szegmensben élők és dolgozók, hogy együtt hozzunk létre egy olyan csomagot, nevezzük azt programcsomag, bármilyen a turisztikai csomag, illetve csomagok, ahová a turista úgy jöhet el, hogy itt most már nem csak 1, 2, 3, hanem nagyon sok program lehetőséget kap, és már is szívesebben jön erre a tájegységre.
Kívánom, hogy legyen így. Györki Erikának, a gasztrobicikli brandvezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.